korlátok, szakember hiány és egyéb korlátok miatt korlátozva van.
Anélkül, hogy az iskolákat vagy az intézményeket hibáztatnánk a rosszul, vagy jobban is működhette az iskola rendszer, vagy rosszul működő rendszer tünetei miatt, az jutott eszembe, hogy ez az egész folyamat működhet úgy sajnos, mint egy korai szelekciós folyamat, amikor az iskola eldöntheti azt, hogy ő kíván-e esenis gyermekeket fogadni, vagy nem kíván esenis gyermekeket fogadni, miközben részben ez kötelessége lehet, és ezáltal kialakulhatnak olyan különbségek már az iskolák között is, már ebben a korai szakaszban is, amik aztán később életük végéig elkísérik ezeket a tanulókat.
Mi azt szeretnénk elérni egyébként, hogy minden iskola nyissa meg a kapuit a sajátos nevelésű igényű gyerekek előtt, és mindenki vállaljon kötelezettséget az esedis gyermekek befogadásáért, inkluziójáért, és ez a felelősség nem összpontosulhat egy-két intézményre, aki ezt vállalja, hanem ez egy általános kötelezettségnek kellene lennie. Sajnos nem itt tartunk, és ezért szükséges az, hogy egyáltalán az intézményjegyzékek, az ahhoz kapcsolódó teljes körű adatok, azok rendelkezésre álljanak a szülőknek időben, ne csak egy-két órára egy betekintésük legyen, hanem tényleg ez egy nyilvános adat legyen, bármikor letölthessék, évente frissüljön, és érdemi tájékoztatást nyújtson a szülőknek, már jóval előre, hogy mondjuk az intézményválasztás kérdésköréig eljutnak.
Ha az okát keressük a dolognak, azért mind végső soron, ha jól veszem ki szavaidból, meg amit a életből itt tapasztalok, hogy nagyon kevés az ilyen típusú szakember ezen, hogy jobban hozzáférhető a lista, ez kevéssé segít. Tehát az egyik iránynak annak kéne lenni az én laikus megközelítésem szerint, hogy sokkal nagyobb erőforrásokat kellene, mindenféle tekintetben erőforrásokat fordítani
ez
arra,
így igaz,
hogy ilyen szakemberek kerüljenek.
A kérdésköre az egy eszköz abban, hogy e felé tartsunk, mert hogyha ez mondjuk egy nyilvánosan elérhető adattal válik, akkor a szülő plusz lehetőséget kapnak arra, hogy időben tájékozódjanak, és azt gondoljuk, hogy a felelős döntéshez, ahhoz a szülői joghoz, hogy gyermekük intézményét ők választhatják meg, még esemis gyermek esetében is, és a pedagógiai szakszolgálat ez csak segíti adott esetben, szakmai javaslatot tesz, de a szülő joga az, hogy döntsön gyermeke intézményválasztáson, és ebben minden információt megkapjon. És azt gondoljuk, hogy az, hogy egyébként a tájékozódáshoz való joguk, és ehhez a közérdekű adathoz való joguk minél inkább teljesüljön, ez egy nagy lépés előre, és emellett egyébként jogtudatosítás eszközeivel, ingyenes jogsegélyszolgálatunkkal és egyéb pereinkkel, és advokaci tevékenységeinkkel, érdekérvényesítő tevékenységeinkkel pedig azt segítjük elő, hogy igen, a rendszer is más szempontból is változzon, több szakember legyen, és ebben egy szélesebb körű partnerségben dolgozunk több-több érintett szervezettel.
Hát nagyon rossz, vagy nehéz kilátásúnak akkor fogalmaznék, így tűnik ez a munka, és nyilván iszonyú erőfeszítéseket igényel. Sok sikert kívánunk minden esetre a TASZ-nak. Nyilván azt a célt szolgálhatja egy ilyen beszélgetés is egyáltalán, hogy a közbeszédnek részévé válik, és talán a döntéshozók érzékelik, hogy itt nyomásgyakorlásnak, advokászit már ugye említetted, nyomásgyakorlásnak, érdekérvényesítésnek veszik, hogy ezzel a dologgal érdemben foglalkozzanak. Lucia, köszönjük egyenlőre, jó lenne beszámolni változásról,
ha lehet pozitív válaszol.
Csabai Lucia, TASZ munkatársa volt a vendégünk. Szia, minden jót!
Felderít. Csörren a telefon hazafelé. már csak ez segít.
Perc.
Nem elméleti válaszokat, hanem leleményes és gyakorlatias megoldásokat hoznak a jövőnket alakító kérdésekre a Samsung Electronics és az Edison Kids közös versenye, a megoldások a holnapért kihívás idei döntősei, tehát a megoldások a holnapért verseny már a döntőjéhez közeledik. Samu Zsófia, a Samsung Electronics Magyarország kommunikációs vezetője van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok!
Mit érdemes tudni erről a versenyről? Első hangzásra nagyon érdekesnek tűnik, hogy középiskolások hoznak nagyon érdekes ötleteket, amiket aztán ki is dolgozhatnak.
A megoldások a holnapért egy országos ötletverseny 7-12. Évfolyamos diákoknak és a tanáraiknak, ahol a fiatalok egy őket érintő valós problémára keresnek megoldást, és a verseny folyamán profi támogatást is kapnak majd ahhoz, hogy ezt valódi projektekké formálják. Ez a program egyébként 2010-ben indult az Egyesült Államokban Solfor Tomorrow néven, ez a Samsungnak a kezdeményezése, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy már 70 országban több millió diák vett ebben részt, és így a magyar diákok is részesei lehetnek ennek a kihívásnak. És ami nagyon fontos, hogy ez nem egy klasszikus tanulmányi verseny, hanem egy közös alkotó műhely, ahol a diákok megtanulnak egy problémát azonosítani, csapatban gondolkodnak, és használják a különböző legújabb technológiákat arra, hogy a végén ezt magabiztosan elsajátítsák, és a zsűri előtt már egy kész projekttel, egy megoldással érkezzenek majd.
Eljutottunk tehát a döntőig. Milyen út vezetett ide? Több fordulóban választották ki az ötleteket, hogyan lehetett erre a versenyre jelentkezni, és mik voltak a kritériumok, amik alapján kiválasztották a döntősöket?
Elképesztő érdeklődés övezte a 6. évadát a magyarországi megoldások a holnapért kihívásnak. Több száz diák jelentkezett, 64 iskolából országszerte, és nagyon-nagyon sok visszatérő csapat is volt, amire külön büszkék voltunk, hiszen látszott, hogy akkor ezek érdemesnek találták ezek a diákok és tanárok arra ezt a kihívást, hogy visszatérjenek újabb ötletekkel. A jelentkezés első lépése egy 2 perces bemutatkozó videó volt, ahol a diák be kellett mutatniuk azt a problémát, amely foglalkoztatja őket, és el kellett mondaniuk, hogy melyik kategóriában indulnak, és milyen megoldást képzelnek majd el erre a problémára. Ezek alapján aztán a zsűri kiválasztotta a top 50 csapatot, akik egy online közösségi tanulási felületen, illetve személyes eseményeken keresztül kezdtek el foglalkozni a problémájuk megoldásával. Ebben a segítségükre az úgynevezett design thinking, tehát jövő tervezői vagy tervezői gondolkodás módszertan állt. Ezt képzések folyamán sajátították el az online felületen, és az volt a lényeg ennek a design thinkingnek, hogy újra megvizsgálják a problémájukat, és abból lehetségesen akár új megoldásokat hozzanak létre, amely ténylegesen erre a kihívásra ad választ, a célcsoportokat megfogalmazza, hogy kik azok, akiket ténylegesen érint ez az adott probléma, és hogy számukra a lehető legjobb megoldást hozzanak létre, és mindeközben tanulnak prezentációs technikát, mesterséges intelligencia használatot, és ami nem utolsó ebben a kihívásban, hogy miközben így szakmailag is fejlődnek, azért 21. századi kompetenciát kompetenciákat, készségeket is elsajátítanak. Tehát nagyon-nagyon nagy tanulási ívet írnak le, és most pedig már itt vagyunk a top 8-ban, hiszen most már a top 8 csapatot is kiválasztotta a zsűri, és ők pedig most már nagyon célzottan készülnek az áprilisi döntőre, mentorok segítségével, kommunikációs tréningeken vesznek részt, és azt gyakorolják, hogy hogyan fogják majd jól eladni az ő ötletüket a szakmai zsűrinek.
Úgy láttam, hogy különféle kategóriákba sorolták az ötleteket, most inkább arra kérném, hogy említsünk egyet-kettőt a döntős ötletek közül, amelyek valóban megvalósíthatóak. Láttam, hogy vannak olyanok, amelyek kifejezetten az oktatás valamilyen szintű reformját célozzák, olyan kérdéseket, amiket alapvetően a diákok is fontosnak tartanak.
A kategóriák összességében a nemzetközi kategóriákat is lefedik, tehát így az egészség, a fenntarthatóság és a sport kategóriákban vártuk az ötleteket, és most a top 8 csapat is ebben a három kategóriában szerepel. És igen, van olyan csapat például, amely a mesterséges intelligencia okozta kognitív lustaság ellen küzd, tehát az ellen, hogy az a mesterséges intelligenciával már nem feltétlenül gondolkodnak úgy a diákok, nem kreatívkodnak, és ezért ők egy játékos, logikai és filozófiai feladatokkal szeretnék ösztönözni a diákokat, hogy újra gondolkodjanak és legyenek kreatívak. Vagy például van egy nyíregyházi csapat a fenntarthatóság kategóriában, akik egy nagyon-nagyon érdekes problémát hoztak. Ők az invazív növényfajokkal vennék fel a harcot, szeretnék ezeket megfékezni, mégpedig úgy, hogy egy háti permetezőre szerelhető külön eszközzel tennék hatékonyabbá a permetezést, ami egy elképesztően izgalmas mezőgazdasági kérdés szerintem. És ha a sportkategória a harmadik, akkor onnan is említenék egy példát. Itt például az egyik csapat ráeszmélt arra, hogy milyen veszélyesek is az e-rollerek, és hogy a fiatalok ugye használják, nagyon nagy sebességgel mennek, kint vannak a forgalomban, és hogy ez mennyi-mennyi problémát okoz, és ők azt szeretnék, hogy egy interaktív, játékos, humoros Kressz applikációval hogyan tudják úgy élményé tenni a Kressz tanulást, hogy a szabályok azok gyakorlatilag beépüljenek a fiatalok, a kortársaik fejébe, és ezáltal tudatosabban menjenek ki a forgalomba, és tudatosabban használják ezeket az e-rollereket. Tehát, hogyha a három kategóriát nézzük, akkor a 8 csapat egyébként főleg most a legnépszerűbb kategória idén az egészség volt, odaérkezett a legtöbb pályázat, de minden kategóriában nagyon-nagyon izgalmas technológiai megoldásokat látunk.
Most tehát a döntőben majd igyekszenek meggyőzni a zsűrit arról, hogy az ő ötletük a legbrilliánsabb és a legmegvalósíthatóbb. Kapnak-e aztán később segítséget ahhoz a nyertesek, hogy valamilyen módon találkozhassunk ezekkel az ötletekkel a mindennapokban?
Nekünk mindenképpen célunk az, hogy a diákokat arra ösztönözzük, hogy amint ennek a versenynek vége van, folytassák a munkájukat, és igenis tegyenek bele további energiákat a projektjeikben. Nagyon fontos itt a top 8 folyamat során, így a döntő fele készülve, hogy itt mentorokkal készülnek a diákok a döntőre. És ezek a mentorok két helyről érkeznek, egyrészt van egy a civil startup szférából érkező mentoruk, illetve van egy-egy kollégám, akik besegítenek. És azért nagyon fontosak ezek a mentorok, mert hogy ők például olyan akár befektetőkkel, akár civil szervezetekkel is összetudják kötni a diákokat, akik a projektjüket például erőre tudják mozdítani. Tehát ezzel is akár előkészíthetik azt, hogy a verseny lezárulta után folytassák a munkát. De erre például egy nagyon jó esett tanulmány számunkra. Egy két évvel ezelőtti döntős csapatunk, akik a top 3-ban végeztek, a My Hormon csapata, akik például nem fejezték be a munkát a verseny után, hanem tovább folytatták, és egy egy applikációt hoznak például létre most már, és nagyon erősen dolgoznak ezen, és például ezzel az applikációval, illetve ezzel az ötlettel már a tavalyi európai Solfor Tomorrow döntőn is részt vettek, és kiemelt helyezést értek el. Tehát látszik, hogy megéri foglalkozni a verseny után is ezekkel az ötletekkel.
Áprilisban lesz ugye a döntő 17-én, ha jól látom, és 6 millió forint értékű digitális eszközöket lehet majd nyerni.
Így van, április 17-én lesz a döntőnk, itt személyesen fognak találkozni a zsűritagokkal a csapattagok, és a CEU színpadán kell majd bemutatniuk az ötleteiket, és hogy hogyan jutottak el a végső megoldásig. És így van, értékes nyereményben részesül az első három csapat, összesen 6 millió forint értékben, és nem csak a diákok, hanem az őket nevező iskolák, és a tanárok is részesülnek ebből a nyereményből. De talán a legnagyobb nyeremény, amit mi így a diákoktól visszahallunk, aztán az a néhány hónap, amit eltöltünk a közös gondolkodással és tanulással, mert hogy ezek a diákok olyan tudást kapnak, amit egyébként később egy munkahelyi környezetben, egy egyetemi felvételinél nagyon-nagyon jól tudnak majd alkalmazni.
És természetesen reméljük, hogy mi is, mindenki nyertese lesz majd ezeknek az ötleteknek, hogyha megvalósulhatnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk az elmúlt percekben Samu Zsófia, a Samsung Electronics Magyarország kommunikációs vezetője, és reményeim szerint majd lesz lehetőségünk arra, hogy a nyertes csapat tagjaival itt a Civil Rádióban készítsünk egy rövid interjút. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt velünk. Megoldások a holnapért. Öt lesz pályázat, amely a döntőjéhez érkezett. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. A Magyar Helsinki Bizottság és a Falakon túl munkacsoport sajtóközleményét olvastuk. Zárt intézeti gyermekbántalmazásokkal foglalkozó civil munkacsoport alakult a közelmúltban. Zádori Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság sajtós munkatársa van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dodog Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, Zádori Zsolt vagyok.
Miért érezték most fontosnak azt, hogy egy ilyen civil munkacsoport alakuljon a gyermekbántalmazásokkal kapcsolatban? Mi hívta életre ezt a kezdeményezést?
Hát, hogy mondjam, ez nem nagyon lehet kérdés, hiszen az utóbbi hónapok talán legfontosabb közéleti témái közé került fel ez az ügy, amely már valójában a közönség számára legalább tavaly május óta ismert, amikor a Szőlő utcai javítóintézet akkori igazgatóját és annak barátnőjét letartóztatták. És azóta számos olyan visszaélésre derült fény, amelyek mellett nem mehettünk el.
ez a civil munkacsoport hogyan próbál majd meg dolgozni ezzel az eléggé nehéz kérdéssel, amely ráadásul igen nehezen is látható a külvilág számára. Szóval mi az elképzelés, hogy hogyan fog működni ez a civil munkacsoport? Mik a célja?
Ugye az egyik dolog volt a társadalom és a társadalom fölháborodása, ami ezt a munkacsoportot létrehozta. A másik az pedig a szakmán belül érzett felelősségtudat, hogy itt valamit nagyon kellene tenni annak érdekében, hogy az intézeti gyermekbántalmazásokat meg lehessen előzni. És a harmadik pont, ami miatt mi ebbe belekezdtünk, hogy láttuk, hogy az állam az vétkesen passzív ebben a ügyben, tehát a kormány látszat intézkedésekkel próbálja elejét venni a botránynak, vagy lecsendesíteni, de a dolgoknak a tartalmi részével nem foglalkozik, vagy amit tesz, az éppen, hogy ront a helyzeten. Most arra gondolok, hogy míg eddig a javítóintézetek a gyermekvédelemnél voltak, azt most gyakorlatilag 150 év tradícióját egy tolvonással keresztül írva, most már a büntetés végrehajtáshoz helyezték ezeket az intézeteket. Mi azt gondoltuk, hogy ha már az állam nem csinál semmit, gyakorlatilag semmit, ezeknek a gyerekeknek az érdekében, mi a szakma tapasztalt, nagy tudású tagjaiból próbálunk meg összeállítani egy csapatot, amely javaslatokat fog majd letenni az asztalra, amelyet reméljük a döntéshozók majd fognak használni annak érdekében, hogy a helyzet javuljon.
Az államilag gondozott, vagy bármilyen segítségre szorult gyermekek, vagy fiatalkorúak segítése nem csupán szakpolitikai feladat, hanem ösztársadalmi kérdés is. És ezzel kapcsolatban kimondottan nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy civil munkacsoport alakult, amely olyan szakembereket tömörít, akik valóban közel vannak ezekhez a problémákhoz. Az ajánlások, amit az előbb említettem, szólhatnak mondjuk a szakemberek számára is, azoknak, akik ezekben az intézményekben dolgoznak?
Elsősorban a döntéshozóknak szeretnénk segíteni, mert azt látjuk, hogy az intézetekben dolgozó emberek többsége, nagy többsége az felelősen áll a kérdéshez, látja a problémákat, szeretne rajta változtatni, de sajnos a keretek azok olyanok, amelyek ezt a típusú jóindulatú hozzáállást akadályozzák, nehezítik. Tehát a mi ajánlásaink nem arról fognak szólni, hogy mit kell tenni mondjuk egy nevelőnek az intézetben, hanem mit kell tenni az államnak. Tehát például nem előlegezve azt, hogy majd áprilisban milyen típusú javaslataink lesznek, de abban biztos vagyok, hogy amit most látunk, hogy az állami szervek egymásra mutogatnak, hárítják a felelősséget, és valahogy senki sem akar belevágni az érdemi munkába, hát ehhez biztos, hogy lesz egy-két szavunk. Tehát az például, hogy az ombudsman, ahol az ombudsmani hivatal, ez ugye egy fontos jogintézmény, ez tulajdonképpen a nép ügyvédje, észleli, mondhatni több mint 10 éven keresztül, hogy bajok vannak ezekben az zárt intézetekben, sőt, még ajánlásokat is tesz, de valódi hatékony dolgokat, intézkedéseket nem tesz, például nem tesz följelentést olyan ügyekben, ahol vannak bizonyítékok, az biztos, hogy ezzel kell foglalkozni, és itt van most, miután már, hogy mondjam, kiborult a bili, azok után sem látjuk azt, hogy az ombudsman, immár egy új személy, mondjuk elrendelne egy átfogó vizsgálatot. Vagy a másik fontos szereplő az ügyészség, amely minden zárt intézmény fölött törvényességi felügyeletet gyakorol. Hát hogy hogyan fordulhat elő az, hogy például a Szőlő utcában tudott ezekről a disznóságokról, hogy ott nem történt semmi, az sok mindent elárul az állam szerveinek működéséről. De hát azt is kell mondjam, hogy a kormány is, ugye számos kormányszervhez maga az ombudsman tett ajánlásokat, kéréseket, hogy ott mi történt, nem tudjuk. És ez biztos, hogy tisztázni kellene, de nem elsősorban a felelősség megállapítása dolga, hisz egy ilyen civil bizottságnak nem ez a dolga, hanem inkább azoknak a szakmai sztenderdeknek, mondjuk úgy irányoknak, jogalkotási irányoknak, vagy kormányzati állami gazgatási irányoknak a kijelölése, vagy legalábbis rámutatás, amelyek majd segíthetik egy jóindulatú államnak a jobbító törekvéseit.
És talán ahhoz is hozzá tud járulni ez a munkacsoport, hogy a korábban tabusított témákat megbeszélhessük, tehát a társadalmi nyilvánosságban, kulturált keretek között mindenről társadalmi párbeszéd folyjon, mondjuk akár a döntéshozók, vagy az érintettek részéről is.
Igen, igen. Tehát, hogy mi is azt gondoljuk, hogyha ezt mi ezt a munkát, amit magunknak szabtunk ki, tehát azt, hogy egy javaslat, ajánlás csomagot, reformcsomagot le tudunk tenni az asztalra, az a mi munkánk nem ér véget. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy kvázi vitaanyag lesz, amiben sokkal szélesebb formába tudjuk bevonni majd a szakma, meg akár a döntéshozók testületeit, és akkor talán valami fog történni ebben az ügyben, mert itt nagyon nagy szükség van rendszer szintű változásokra, mert ha ezek nem történnek meg, vagy még egyszer mondom, olyan rossz irányba mennek, hogy ezeket a gyerekeket gyakorlatilag áldozat hibáztatásként most sokkal rosszabb körülmények közé akarják rakni, börtönszerű körülmények közé akarják rakni. Tehát, hogyha ebben a dolgokban nem történik változás, akkor újabb és újabb szőlőutcákra is van lehetőség, vagyis hogy ez a veszély nem múlik el.
Említene pár nevet a falakon túl munkacsoportból, olyan szaktekintélyeket, akik csatlakoztak a kezdeményezéshez?
Igen, nagyon szívesen, természetesen most itt fejből a teljesség igénye nélkül, de tudok mondani neveket természetesen. Itt van például Kuslis Gábor, aki egy ismert gyermekvédelmi szakember, akinek egy nagyon fontos interjúja volt a Válaszban, ami újra fölhívta a problémákra a figyelmet. Vagy itt van Bárnai Árpád, aki a Bicskei gyermekotthonban dolgozott, és nagyon fontos szerepe volt abban, hogy az akkori igazgatót sikerült elítéltetni, aki a gyerekek sérelmére követtetett el mindenféle szexuális bűncselekményeket. Vagy itt van például Rász Dominika jogász, aki a Hintalovon alapítványban a jogi munkát vezeti, vagy vannak ügyvédek, Paulus Bogáta büntetőjogász ügyvéd, vagy az én, a Magyar Helsinki Bizottságnál az én kollégám Ivány Borbála szintén ügyvédként is dolgozik, vagy van olyan gyermekvédelmi aktivista, aki maga is gyermekbántalmazás áldozata volt, és így ő kapcsolódott be ebbe a munkába, Pető Attila, de mondhatom Tóth Anitát is például, aki a Polgár Alapítványnál elsősorban a romákkal, és itt most jelen esetben a roma gyerekekkel szembeni diszkriminációban, szegregációban számít szaktekintének, vagy itt van Fiat Titanilla, aki pszichológus és börtönpszichológus, és nem csak ehhez ér, de a kulturális antropológia területére is vizsgálja a börtönök világát. Most hirtelen ebben a pillanatban ők jutnak az eszembe, vagy ugye Herzog Mária, aki az egyik Magyarország egyik legismertebb gyermekvédelmi szakembere, és az államigazgatásban is dolgozott.
Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk mindezt. A Falakon túl munkacsoport alakulásáról és következő terveiről beszélgettünk. Az intézeti gyermekbántalmazásokra reagálva jött létre ez a munkacsoport. Zádori Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottságtól volt itt velünk a vonalban. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a munkájukhoz, viszonthallásra.
Köszönjük a biztatást, és viszonthallásra.